Divatantropológia. A műsor, amelyben a divattal kapcsolatos sztereotípiákról, stílustrendekről, fenntartható tervezésről, valamint a tudatos vásárlásról beszélgetünk.
Sziasztok, Tamás Ildikó vagyok, és ez itt a Divat Antropológia Podcast. Vendégeim ezúttal Szolnoki Nikolett, pszichiáter és divatpszichológia szakértő, valamint itt van velem most is Szabó Gabriella, az Agabó Design tervezője. A mai alkalomra egy beszélgetésindító idézetet hoztam magammal, mielőtt azonban felolvasnám, néhány érdekességet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Egy 19. századi folyóiratból fogok felolvasni egy részletet. Ez a folyóirat pedig az Arany János által szerkesztett Koszorú című folyóirat, ami egy általános közművelődési folyóiratként futott a 19. század derekán. Az idézet tehát 1863-ból származik a március elsőjei számnak a vezércikkéből és Arany János írása. Kifejezést adunk a szép érzésének. Különböző társadalmi vonatkozásainkban önmagunk is részint anyagi, részint szellemi szükségeink kielégítésére törekedvén. Már öltözékünk elárulja e tekintetben felfogásunkat s ízlésünket, habár itt nagymértékben kiterjed is ránk a változó és változtató viszonyok hatalma. Részint természeti, részint erkölcsi szükségből ruházkodunk, de a szép érzéke és a műösztön erényt csinált a szükségből, s az öltözetben is megkívánja a szemnek és léleknek jóleső alakot, feladatául tűzvén, hogy a termetet és testállást ne eltakarni, hanem inkább illedelmesen emelni törekedjék. Az érdekesség ennek az egésznek az, hogy a 19. század közepén vagyunk, és ebbe a folyóiratba olyan emberek írtak Arany Jánoson kívül, mint Brassai Sámuel, Gyulai Pál, Lévai József, tehát a korszak irodalmár egyéniségei megjelentek folyamatosan a Magyar Tudományos Akadémiából származó tudósítások, tehát egy nagyon-nagyon elegáns környezetben vagyunk. Ha belegondolunk, most napjainkban elképzelhető, hogy egy ilyen témáról beszéljen mondjuk a tudós társaság vagy a művészeti élet elitje, akár egy beszélgető műsorban, akár valamilyen folyóirat hasábjai nyilatkozzon erről. Úgy érzem, hogy a divat, mint téma átkerült egy másik regiszterbe. Mi a helyzet most ezzel kapcsolatban szerintetek, és miért történt ez?
Hát minden szeparálódik, én úgy érzem, ebben a mostani világban, és ez alól a divat sem fog tudni megszökni. Mindennek szakértője van, és egymás felség területeire nem is nagyon lépünk be, már szinte a pelenkázásnak is van szakértője, és tényleg mindennek. A mostani ember az annyira elveszik az információ áradatba, hogy ez szinte életre hívja azt, hogy mindennek legyen szakértője, úgyhogy senki nem ért semmihez, csak a szakértőket hallgatjuk meg, és ők pedig nagyon figyelnek, hogy ne nyilatkozzanak egymás területeiről. Az lehet, hogy valaki elfogad egy belépőt, egy meghívót, egy könnyedebb, csevegősebb műsorba, tehát kilép a saját milliójéből, és akkor ruhákról, meg divatról beszélget, de hogy az biztos mindig egy ilyen kis színes bulvár téma mostanában, ami nem biztos, hogy jogos, meg igaz, mert ennek lehetnek nagyon mély üzenetei, kommunikációs értéke, összetartozást jelentő értéke, de mégis próbáljuk a nagyon sok komoly téma mellett az öltözködést, azt a kis színesbe átnyomni, és valóban én is azt érzem, hogy nagyon sok, akár közéleti személyiségnek, akár más jellegű tudománnyal foglalkozónak, ez derogál, és olyan felszínesnek tartja.
Igen, kimondtad ezt a kulcsszót, amit egyébként én is éreztem, miután elolvastam ezt a cikket, és megpróbáltam az egészet konvertálni a kortárs viszonyok közé. Gabi, esetleg?
Igen, én azt gondolom, hogy így szépen az évek során a divat egy ilyen felszínes világgá alakult, és elveszítette azt a funkcióját, hogy tényleg közvetítse az embereknek az önkifejezését, hogy használják, és merjék használni ezt önkifejezésre, és megmutatni, amit szeretnének. Úgyhogy ezt gondolom, hogy ahogy Niki is említette, ez egy nagyon-nagyon egy ilyen felszínes világ lett, és ezért a tudomány képviselői, gondolom, ettől még inkább elzárkóznak. Illetve hát az is, hogyha azt nézzük, hogy ma a tudomány, és úgy komolyan veszünk valakit, akkor azért ebben egy picit benne van, hogy a nők-férfiak aránya hogyan oszlik meg, és ezt inkább, jaj, hát ez olyan női téma, úgy nem is ildomos, vagy nem illik úgy a tudományhoz, ami inkább azért a férfiaknak tartsuk meg, és akkor ez egy ilyen kis színes bulvár téma maradjon.
Meg valószínű benne van az is, hogy a divat mindenkivé vált, tehát nagyon olcsó, nagyon gyors, azonnal a fast fashion kopintja a nagy divatházaknak a vonalait, olcsó szélek vannak, akciók vannak, és mindenféléhez hozzá lehet jutni, tehát kicsit a nagy tömegek számára úgy leegyszerűsödött, vagy lesilányodott. Ugye a social médiában jön a divat, 150 évvel ezelőtt aranykorában nem volt úgy divat, ahogy ma, hogy két hetenként cserélődik a Zara kínálata. Most pedig erről van szó.
Bár én szerencsére a saját szakmámból, a mindennapokból kiindulva, én igenis látok egy visszatérést. Tehát egy kicsit a készített ruha, amire jobban odafigyelünk, mert jobb minőségű, tovább fog tartani, nem egy gyorsan változó fast fashion ruhát kapunk magunkra, és pontosan, hogy ezzel egy kicsit visszamenjünk egy ilyen hogy mondjam, világba, ahol ennek volt presztízse is, és méltó volt arról beszélni, hogy hogyan is öltözködünk.
Mostnak mindenképpen méltó volt ez a téma ahhoz, hogy címlapon, tehát itt egy vezércikről van szó, azt nem is említettem, erről nyilatkozzon. Több fontos dolgot is megemlítettetek, tehát ennek az egésznek az oka akkor egyrészt a professzionalizálódása a témának, a divat szakmának, másrészt pedig igen, valóban érzékelhető egyfajta lefokozódása, vagy felületessé válása, legalábbis sztereotípiaként mindenki. Képpen, de hát mi többek között azért is ülünk itt, és beszélgetünk ezekről a témákról, hogy leromboljuk, amennyire lehet ezeket a sztereotípiákat. Ugye a sztereotípiák valahol hasznos dolgok, mert megmutatnak nagyon domináns jellemzőket, és azt arra felhívják a figyelmet, tehát segítenek a rendszerezésben, osztályozásban, bármiről is van szó, de azáltal, hogy egy-egy vonást ragadnak ki, és nagyítanak föl, ezáltal akaratlanul is, vagy sokszor akarva torzítanak, tehát amikor mi árnyaltan szeretnénk bármiről beszélgetni, akkor sztereotípiákat rombolunk. Viszont a divat pszichológia azért sokkal elegánsabban hangzik itt az említett divat témák között, tehát azt gondolom, az semmiképpen sem a bulvár sajtóban olvasható tematika, de szerintem erről keveset tudnak a hallgatók, úgyhogy mielőtt tovább haladnánk ezeken a szálakon, illetve hát részben ugye ehhez is kapcsolódva kérlek, Niki, hogy mesélj egy kicsit a munkádról, hogy te mit csinálsz divatpszichológia szakértőként.
Egyetemi posztgraduális képzésben lehet külföldön divatpszichológiát tanulni. Egyéb különben pedig igazad van, Ildi, hogy de azért a kis színesek között lehet ezzel kapcsolatos cikkeket olvasni, vagy találkozni vele. Miközben főleg pszichológiai és szociálpszichológiai, ezen belül szociálpszichológiai szaklapokban tudunk publikációkat erről olvasni. Én magam a mindennapi pszichológia újság hasábjain jelentetek meg olykor-olykor cikkeket, illetve egy stylist képzésben veszek részt, mint előadó.
Köszönöm szépen. Akkor szerintem haladjunk tovább egy kicsit ezen a pszichológiai vonalon. Egy nagyon egyszerű kérdés, miért fontos a divatról beszélgetni? Mi mindennel van ez összefüggésben, hogy hogyan öltözünk?
Először is a hangulatunk befolyásolja, illetve a megjelenésünket a háromdimenziós térben elhelyezi, és az abban való benyomáskeltésünket és fogadtatásunkat, és ezáltal az emberi reakció, interakció, reakció, illetve kapcsolati viszonyainkat másítja, vagy tudja befolyásolni. Hogyha én nagyon szépen felöltözöm valahova, és megadom a módját, és az alkalmat megragadom, akkor velem is úgy fognak bánni. Ugye, hogyha meg csavargónak öltözöm, akkor úgy fognak velem bánni. Van egy nagyon híres metró kísérlet, amikor a Metropolitan Színháznak New Yorkban egy nagyon híres hegedűművésze csavargónak öltözve a New York-i metró aluljárójában zenélt, és az emberek elmentek mellette, YouTube-on fönt van, rá lehet keresni, és nem is vették észre, pedig egy több millió dolláros hegedűn játszott, és csodálatosan, és ugye az egésznek a konklúziója az volt, hogy hát micsoda emberek ezek, hogy ezt a kincset ezt nem hallják meg. Miközben ez nem róható fel, tehát Mátyás király is áruhába járkált, célja volt, és nem ismerték föl, ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hogy Mátyás király sem húzta úgy ki magát egy koldus ruhában, ugye, mert a ruha, amit felveszünk, az ránk is hat, minket is megváltoztat, valamilyenné tesz, ugye ezt hívják, én jelmezhatásnak szoktam mondani, ez az enclosed cognition angolul, és lehet, hogy a híres hegedűművész sem játszott olyan fergetegesen, mint fönt a színpadon, frakban és reflektorfényben.
Igen, azt gondolom, hogy itt is kicsit visszautalhatunk arra, hogy nem szabad lebecsülni a divatot, mert, ahogy Niki mondta, amilyen ruha rajtunk van, minket is azért nagy mértékben meg fognak az alapján ítélni. Ugye a mi hangulatunkra is kihat, tehát amilyen hangulatban éppen vagyunk, nagyon fontos, hogy az legyen összhangba a ruházkodásunkkal, mert akkor fogjuk komfortosan és önazonosan érezni magunkat, ahogyan úgy az egész öltözékünk, a stílusunk, az tudja befolyásolni a személyiségünket és visszafelé. Tehát én azt látom, hogy olyan hölgyeknek és nőknek tudok könnyen ruhát csinálni, aki összhangban van önmagával. Tehát, hogy azért nem mindegy, hogy mennyire ismerjük magunkat, és úgy öltözködünk, mert fontos, tehát hogy itt nem tudom, Niki, neked ebben mi a tapasztalatod, de hogy tehát nagyon fontos az, hogy azért a ruha kicsit visszatükrözze a személyiségünket, és azért összhangba legyen, mert akkor fogja igazán betölteni azt a hatását, hogy kifelé azt mutassa, amit mi szeretnénk, és visszafelé megkapjuk azt a reakciót.
Hát abszolút így van, de a stílus még bonyolultabb, mint a divat és az öltözködés, ugye, mert ezt a kontextus, amit mondasz, Gabi, hogy önazonos legyen, és minket fejezzen ki, ezt bele kell helyezni abba a környezetbe, ahol mozdulni fogunk. Tehát George Clooney fantasztikusan néz ki öltönyben, de hogyha a tengerparton öltönybe sétálna végig, akkor kilógna, akkor tessék levenni azt az öltönyt, így panyókára vetni, fölhajtani az ujját, és akkor egy pici változtatás már azt mondom, hogy stílusos a tengerparton is.
Úgy látom, ugyanarra bomlanak ki a gondolataink, mert felvezettétek azt a témát, amire pont szerettem volna rákérdezni. Ez pedig tényleg a stílussal kapcsolatos, és itt szó volt ugye az egyéniségről, az egyéni stílusról, hogy önmagunk kibontásában mennyire nagy jelentősége van az öltözködésnek, vagy a divatnak akár, és akkor ennek talán majd abból a szempontból lesz jelentősége, amikor ezt a témát egy kicsit tovább visszük arra, hogy egyéni és közösségi stílus. Tehát ma szabadság van, tényleg nagy teret kap, azt hiszem az egyéniség kifejezése az öltözködésen keresztül is, minden kapható, minden tekinthető divatosnak, hogyha az úgy rendben jól össze van rakva. Ellentétben ugye korábbi évszázadok gyakorlatával, amikor azért nagyon-nagyon egységes volt a kép, vagyis volt egy nagyon jól kijelölt szikár kódrendszer ennek az egésznek, amiben pont emiatt rengeteg plusz jelentést is tudtak belevinni. Tehát egy öltözetről le lehetett olvasni azt, hogy honnan jött az illető, tehát a lokalitás meghatározásában jelentősége volt, a korára is lehetett következtetni, a társadalmi, családi állapotára, és rengeteg mindent ki lehetett ebből olvasni. Ebben a mostani globalizálódó világban nem. Tehát ez egy megoldhatatlanná vált dolog lett, és azt gondolom, hogy ez együtt jár azzal is, hogy az emberekben van egyfajta elbizonytalanodás, és úgy keresik azokat a fogódzókat, amik segítenek meghatározni önmagukat, segítenek tájékozódni. Milyen szabályok vannak ma érvényben? Ilyen nagy vonalakban persze mindenkinek beugrik, hogy egy politikusnak hogy kell kinéznie, ha éppen nyilatkozik, vagy éppen politikusként jelenik meg valahol. A divattervezőkkel kapcsolatban szinte elvárják, hogy látványosabbak legyenek, látványosabban öltözzenek, mint mondjuk az átlagember, és sorolhatnánk az ilyen konkrét példákat, de mégis ti hogy látjátok ezt, hogy mennyire vannak a mai világban szabályok, erre vonatkozóan.
Nagyon sok helyen vannak szabályok továbbra is, viszont sokkal kevesebbekre vonatkozik, sokkal kevesebben élnek szabályok mentén, akár öltözködési protokollok mentén, mint a nagy tömegek, akik valóban először nagyon boldogok voltak, hogy kiszabadultak ebből a ketrecből, hogy dress code, de hát ez a szabadság azt is jelenti, hogy oké, hogy a rácsok eltűntek, de azok a falak is, amik kijelölik a határaimat, és csak megyünk, keressük, mert különben valóban egy ilyen bizonytalanságot, szorongást élünk át, és rengeteg árukínálat van, bármi lehetsz, ugye? Mesztelenül születünk, onnantól kezdve bármik lehetünk, rendben van, de mi? Tehát akkora a túlkínálat, hogy nagyon nehéz választani, és ettől szorongunk, és kapkodunk, és ezt ki is használja egy kicsit a divatipar, mert minden héten más dolgot tol az orrunk alá, akár aktívan rákereshetünk, de hát passzívan is jönnek az információk, hogy ezt vedd, azt vedd.
Igen, szerintem azért, hogyha vannak határok, az nem baj. Tehát kellenek bizonyos határok, sőt, inkább néha azt látom, hogy ezeket, amiket Niki is említett, hogy vannak etikett határok, amit inkább sokan, hát inkább betarthatnának, mert nem feltétlenül minden ellen kell lázadni, azt gondolom. Tehát igenis, azért vannak olyan megjelenések egy politikusnak akárhol, vagy tehát olyan helyeken, ahol azért az illik. Tehát, hogy nem feltétlenül támasztja alá a mondandóját, hogyha ő ezt nagyon-nagyon meg akarja bontani, ezt a határvonalat, és szerintem egy picit az úgy könnyebb lenne is, ahogy Niki mondta, az embereknek megtalálni a saját egyéniségét és a saját stílusát, hogyha valami út és keretrendszer jobban lenne, és nem csak ez a nagy szabadság, mert hát igen, nem mindenki szakértő, nem mindenki tudja feltétlenül, hogy mi áll jól neki, vagy mit hova kell felvenni, mi hogy néz ki jól, mert lehet, hogy azt mondják, hogy itt van egy ilyen stílus, ez most nagyon jó, de neki nem biztos, hogy azzal abba a kombinációba áll az ő alkatához a legjobban, és nem biztos, hogy akkor ő ezt érzi, de csak azt érzi, hogy valami nem nincs rendben, mégsem vagyok annyira komfortos, és nem érzem jól magam, de nem tudja pontosan meghatározni, hogy ezen hogyan is kellene változtatni.
És bármennyire is egyéniség mindenki, azért lássuk be, hogy az ember közösségben élő társadalmi lény. Most egy elég régi tapasztalat jutott eszembe még az első egyetemi képzésem idejéből, Szeged. Volt még egy olyan rövid időszak, amikor nem utalták az ösztöndíjunkat, hanem egy konkrét helyen sorban kellett állni érte, méghozzá karonként lebontva különböző ablakoknál. Nem kellett elolvasni a kiírásokat, vagy megjegyezni, és az enyém abból a középső vagy a jobb oldali, mert egyszerűen ránéztem a sorban állókra, és rögtön tudtam, hogy melyik a jogászok sora, melyik a természettudományi kar, és melyik a bölcsészettudományi kar, tehát, hogy egyszerűen egységesség volt a látványvilágban, tehát volt egy közös stílus, ami például ilyen szempontból már is meghatározó volt.
Az jutott eszembe, hogy ugye nem olyan régen vagyunk túl ezen a karantén korszakon, és mindenki home office-ba nyomta. És az egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy ez hogy alakul, és hogy maradjon-e a home office. Mert hogy észrevették, erre voltak felmérések, meg kutatások, ugye a home office-ban nem volt öltönnyakkendő, ott kikapcsoltad a kamerát, és dolgoztál. És azokban a szakmákban, ahol neked tekintélyt kellett mutatni, vagy vezetőként léptél fel, vagy pedig nagyvállalati légkörben, hogyha otthon hudiban, meg pizsamában nem megy, viszont azoknál a szakterületeknél, ahol meg a kreativitás, az ötletelés, a kétkezi dolog, az alkotás volt, ott pedig nagyon kreatívak lettek, hiszen sokkal lazábban tudtak öltözni a saját ruháikba, a környezetükbe. Tehát a kreatív szakmáknak viszont a leöltözése, a hivatali dress code-nak az viszont jót tett.
Igen, bár a karantén alatt nekem volt a végén olyan törzsvevőm, aki mondta, hogy már otthon felöltözött, és kisminkelt, felvett bármit, tehát, hogy már az elején ez jött, ez a de jó, levettem a ruhát, és akkor lehet otthon pizsamába lenni, nem kell feltözni, és aztán szépen változott, és tényleg már így azt mondta, hogy mindegy, egy kosztümöt is, bármit felvett, csak hogy pontosan az, hogy az az érzés, amiben, ahogyan hatott rád a ruha, egy idő után kellett, hogy valahogy úgy legyen tartásom, és úgy komolyabban vegyem azt, amit csinálok.
Ez megint a jelmez hatás. Tehát, igen. Hogyha ha pizsamában vagyok egész nap, akkor az nekem olyan érzés, mint hogyha mindjárt elaludnék. Tehát ahhoz, hogy tudjak dolgozni, vagy megírni egy előadást, vagy akármi, ahhoz haj kell, smink kell, bocsánat, és valahogy föl kell öltözni, mert különben alszom, különben egy takaréküzemmódban működök. Az vagy, amit felveszel. Rosszul hangzik, de egy kicsit így van.
Igen, és emlegettétek a COVID korszakot, mert most is benne vagyunk, csak úgy tűnik, már azért kevésbé van ez ránk hatással, de amikor ez úgy tényleg egy nagyon-nagyon új és domináns dolog volt az életünkben, akkor az online térbe kényszerültünk, és ott nagyon izgalmas volt, hogy az egyik leggyakrabban elhangzó felhívás, utasítás, mindegy, minek nevezzük, az arra vonatkozott, hogy ne hanyagoljuk el a külsőnket, tehát, hogy otthon is öltözünk, és akkor ebből egész érdekes kis kezdeményezések, önálló csoportok, oldalak születtek. Mi Nikivel így ismerkedtünk meg,
így
ugye?
Így van, nem is tudom már, mi volt az oldal neve, de és gyakorlatilag főleg hölgyek alkották, persze voltak urak is benne, és akkor töltögettük oda fel azokat a képeket, amiket az otthoni outfitjeinkről csináltunk, és hát Illi fantasztikus színpompában látszódott, és úgyhogy ott írtunk szerintem egymással.
Igen, valahogy így kezdődött, és aztán egy nagyon komoly szakmai kapcsolat és barátság lett belőle, úgyhogy nagyon örülök, hogy most itt vagyunk mind a hárman. Egy kicsit beszélgessünk még arról, hogy mind a ketten több alkalommal emlegettétek a beszélgetés során, hogy akár a fogadtatásunkra, megítélésünkre kapcsolatban van, az önértékelésünkkel kapcsolatban hozható ez. Egy kicsit még ezt a részét szeretném, ha kibontanánk, és többet beszélnénk erről, hogy miért is fontos manapság is egy kicsit jobban koncentrálni arra, hogy hogyan nézzünk ki, milyen a külsőnk, milyen ruhát veszünk fel az adott napon, vagy milyen jó tanácsokkal tudtok szolgálni esetleg azoknak, akik minket most hallgatnak.
Hogyha valakit ismerek és szeretek, akkor mindegy, hogy néz ki, hogy mindegy, hogy megöregszik közben, vagy betegen látom, vagy tündökölve látom, a szeretteimet ugyanúgy tündérnek nézem. Hogyha az első benyomásról gondolkozom, az viszont nagyon nem mindegy. Ezeket is kutatásokból tudjuk, hogy kevesebb, mint egy másodperc alatt tesszük meg az első benyomást, és helyezzük el magunkat abba a közegbe, ahol fellépünk, legyen az egy állásinterjú, egy előadás, de akár egy bolti kasszánál való fizetés is. Itt a nonverbális kommunikáció, tehát itt nem csak a megjelenésünkre gondolok, hanem a hangunkra, a beszédünkre, a mozgásunk gráciájára, a mimikára, a testbeszédre, ezek mind sokkal fontosabb mutatói annak, hogy ki vagyunk, hogyan hatunk a környezetünkre, és milyen visszajelzéseket fogunk kapni. És bár mondhatom, hogy én tudom, hogy ki vagyok, és engem nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam, azért a hüllő agyamban nem így van.
Igen, és azt gondolom, hogy itt ne ilyen nagyon-nagyon látványos dolgokról beszéljünk, tehát amikor azt mondom, hogy az első benyomás és a megjelenés nagyon fontos, ez pont akkor, hogyha olyan nagyon diszkréten van, és összhangban van úgy az egész személyiséggel, de ránézek, és akkor is azért úgy valamiért egy ilyen nagyon kellemes hatást kelt bennem az első benyomással az illető, tehát hogy ez nem arról van szó, hogy feltétlenül valami nagyon extrán kell kinézzen, de igenis fontos, tehát azért ránézek, nem mindegy, hogy mennyire ápolt, hogyan néz ki az egész karakter.
Ugye az előadóknak a dilemmája, hogyha nagyon szépen és színpompásan vagy egy feltűnő ruhában van, akkor nem viszi el a fókuszt a látvány a mondandójáról. Vagy ismerek olyan előadót, aki kifejezetten, sőt a TED-es előadóknak kifejezetten kéri, külön a leírásban mondják, hogy ne öltözzél nagyon ki, mert hogy a mondandódra figyelj. Ugyanakkor meg azt is tudjuk, hogyha valaki, igen, vannak nyilván kivételek, de nem mindenki retorikai zseni, hogy a kettőnek az egyensúlyát, hogy azért az is a figyelmét, amikor időnként lankad, akkor legalább a látvány fönntartsa, és aztán újra bele fog tudni kapcsolódni. Nem tudom, erről ti mit gondoltak.
Igen, jó, hogy felvetetted ezt, mert valahol érthető, persze természetesen és könnyen belátható, hogy ha harmóniában vagyunk a külsőnkkel, akkor minden területen jobban tudunk működni, jó lesz a teljesítményünk, arra tudunk koncentrálni, amire éppen koncentrálni kell, mert úgy minden egyéb rendben van, és nem vonja le a figyelmünket. Viszont azért vannak tanulható technikák, vannak azért olyan tanulható kódok, készlet, eszközrendszerünk, amit sokan nem ismernek, és mivel a divatról folyó diskurzus azért eléggé szűken van manapság becsatornázva, említettük ugye, hogy persze van egy szűk szakmai réteg erről, illetve van a színes sajtó, média. Mi most azért vagyunk itt, hogy ezeken egy kicsit túl haladva és megnyitva egy kicsit ezt a témát egy nagyobb közönségnek beszélgessünk a dolgokról, és egyáltalán hasznos információkat is adjunk a hallgatóknak.
Igen, de pont azért, mert talán azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy nagyon fontos a tudomány, vagy hogy ő mit mond, és azt akarja kihangsúlyozni, akkor ezt egy ilyen kicsit lenézett dolog, hogy ez olyan felszínes, hogy én most arról beszéljek, vagy megtanuljam azt, hogy hogyan is nézzek ki jobban, és ezzel is közvetítek valamit, amit pedig most ezt tagadhatjuk, nem, akkor is közvetítünk vele valamit, és akkor is nagyon fontos
a külső, még hogyha, tagadása
igen,
is.
Még hogyha azt mondjuk, hogy nem, hát ez az olyan felszínes, és a belső érték a fontos. Igen, miután megismerted, és beszélgettél vele, hogyha utána nincs meg az a belső érték összhang, akkor nem fogsz tovább beszélgetni, vagy tovább a kapcsolat nem fejlődik. Na de ahhoz, hogy az egyáltalán elinduljon, azt gondolom, igenis ez az első benyomás, ez nagyon fontos, hogy az meglegyen, és ez pedig az egész vizuális élmény, amit a másik ad nekünk, hát ez nagy mértékben befolyásolja. Csak visszatérve, tehát, hogy ez kicsit egy ilyen felszínes, hogy jaj, én ezt nem akarom megtanulni, mert hát az olyan, az csak az ilyen nagyon, nagyon felszínes, és Instagramon ott a lányok mutogatják magukat, de hát azért ez nem csak erről szól, szerintem.
Ismerek olyan hölgyet, aki a színtípusával tökéletesen tisztában van, tehát ő egy téltípus, hideg, erőteljes, karakteres színek jók hozzá, és ő ezt úgy használja, hogy amikor olyan közegben dolgozik, vagy jelenik meg sokszor, ahol sok férfivel kell együtt tárgyalnia, vagy férfiak között kell érvényesülni, akkor használja, hogy a dominanciáját, az erejét meg tudja mutatni, de amikor nőtársaságban van, vagy mondjuk az iskolába elmegy egy fogadóórára a tanítóbácsihoz, akkor ezeket a színeket visszafogja, és sokkal pasztellebb a nyár palettájához nyúl, és sokkal finomabb, lágyabb, arisztokratikusabb, halványabb, kimosottabb színeket, amik szintén nagyon jól állnak neki, de ezt az erős karakterét, ezt visszafogja, és ugyan harmonikusan, de sokkal nőiesebben, finomabban jelenik meg.
Vannak esetleg mondjuk így univerzálisnak nevezhető szabályok, és gondolok én arra, itt a hallgatóink között biztos lesz sok egyetemista is, hogy egy állásinterjúra hogyan, milyen színekkel gondolkodjunk, mit érdemes fölvenni, hogyan kell felöltözni.
Hát attól függ, hogy...
Nyilván szakmai szempontok itt is dominálnak, de...
Az állatkertben vezérigazgatónak mész, vagy pedig fókaidomárnak. Biztos, hogy föld kell térképezni azt a munkahelyet, ahova mész, akár megnézni a social médiáját, akár valamilyen YouTube videót róla kutakodni, hogy abban a közegben mi az elfogadott, és egy picit fölélőni. Én egy picit mindig fölélőnék.
Hát és ott is utána megtalálni azt, hogy azoknak mi az elvárása, de hogy úgy jól érezze benne magát, mert ha azt mondják, hogy már pedig neki muszáj, mert az az elegáns egy szűk kis kosztümbe menni, és ő úgy fog feszengeni benne, mert annyira nem érzi jól magát, akkor nem. Tehát, hogy akkor valahogy azon a területen belül megtalálni azt, hogy ő ezt képviselje, de jól érezze benne magát.
Hát, hogy hosszú távon az fog kiderülni, hogy ő nem az a ceruzaszoknyás kis akkor hölgy, akkor máskor sem fogja. Ha ez dress code, akkor magára erőltetheti, de mindig lesz, ami visszatartja, vagy kényelmetlenül fog benne feszengeni.
Igen, egy dologról nem beszéltünk még a stílussal, öltözködéssel kapcsolatban, az pedig az életkor, mert hogy így Amikről most így, amik most elhangzottak, azok azért lefordíthatók ilyen szempontból is, és nem biztos, hogy igazak lesznek itt is, meg ott is. Hát egy picit még erről talán hallgatnálak titeket, hogy hogyan viszonyul a stílus az életkorhoz, mik a tapasztalatok. Egyáltalán ebben is vannak-e említhető általánosságok?
Máshogy öregszünk, más tempóban és más lelkülettel. Ugye vannak az örök fiatalok, akik még most is büszkék arra, hogy az egyetemista ruháikba milyen klasszul beleférnek, és milyen jó a lábuk. És aztán vannak azok, akik 45 éves korukban zsákba bújnak, és már elkezdik magukat takargatni.
Tehát talán egy kicsit még a társadalmi elvárások is behozhatók itt a képben, nem?
Abszolút. Abszolút, hogy mi illik, ez már ebben a korban egy flitteres pólót nem illik felvenni, nagy graffitis pólót már nem illik felvenni. Én voltam úgy még nagyon régen úgy stílus tanácsadáson, hogy akkor már 40 éves elmúltam, és kiraktam egy rakás ruhát utána, mert hogy az már nem illett, és most úgy visszasírom őket, nem biztos, hogy hordanám, de az összeset, de hogy egy-egy darabot még mindig be tudnék illeszteni, mert azért a stílusunk óhatatlanul változik. Tehát nem azért, mert idősödünk, vagy öregek leszünk,
változunk,
hanem azért, mert az életünk változik, és én nem ugyanaz a nő vagyok, aki 2 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt voltam, és nem azért, mert 2 számot hozzá tudok írni a koromhoz, hanem mert más dolgok történnek velem, máshogy érzem magam, más helyzetekben vagyok, más prioritási sorrend van az életemben, és ez sokkal fontosabb. Persze, hogy időskorunkra egy kicsit lehiggadunk, a kényelmi szempontok előjönnek, és nem mindig 10 centi magas tűsorokba nyomjuk. De hogyha az a korszak megvolt, akkor nyugodtan jöhet egy kényelmesebb korszak, nem lesz utána hiányérzetem, nem?
Uh-huh. Igen, ez teljesen azt gondolom, hogy egyén függő, hogy. Itt azt kell ugyanúgy megtalálni, hogy például a formavilág, az, ha változik, lehet, hogy még ugyanúgy rájön az a, nem tudom, miniszoknya, csak nem biztos, hogy az már pontosan illeszkedik az ő személyiségéhez, és ő ezt lehet, hogy nem érzi valaki, mert még még büszke rá, hogy még mindig jó rá, de hogy pontosan azért, mert változunk, én is azt gondolom, a személyiség, így a ruhánk formavilága és stílusa is jó esetben ezzel együtt változik. Azt kell megtalálni, hogy ezt úgy egy picit úgy a határt feszegetve, amit szerintem Niki mondott, hogy egy-egy darab, olyan darabot igenis meg lehet tartani, ami úgy a határt feszegeti, és nem feltétlenül azt mondani, na igen, hát ezt már nem illik, nem veszem fel, mert már...
Hát az is hozzátartozik ahhoz, hogy úgy érezd, hogy életben vagy, hogy reakciót váltasz ki a környezetedből. Lehet bosszantani a környezetet, ez a te oldalad, de a környezet is reagálhat úgy rád, hogy felháborodik, hogy ezt hogy. De ugyanakkor azt is tudom, hogy a környezetnek egy része azt mondja, hogy de jó, én ezt miért nem tudom. Ha ő, akkor talán én is. Tehát vannak, akik drukkolnak, és örülnek neki, és szeretik, irigylik, hogy te megmered csinálni.
Igen, de szerintem pont a társadalom itthon erre, hát azt mondom, hogy nem felkészül, de én a múltkor Zaldiba fizettem, és állt a sorban egy hát szerintem inkább 60-70 fölött pluszos hölgy, és annyira színes volt, azt hiszem a haja is, a ruha nagyon jól nézett ki. Én nekem nagyon tetszett, de biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége úgy nézett rá, hogy na nem tudom én milyen hajával, meg ezzel a nagyon pink, vagy valami.
Én azt hiszem, hogy ők irigykednek igazán.
Igen, egyértelmű, de annyira jó volt ránézni, tehát egy ilyen üdítő látvány volt. Tényleg, nagyon-nagyon.
Ennek a témának talán még egy olyan utolsó vonatkozását behozhatjuk a képbe, hogy tehát életkori sávok, sajátosságok, és hát az egyéniségnek a kibontakozása, az életút alakulása, ez mind-mind összefüggésben van azzal, hogy hogyan állunk ehhez a témához. Emlékszem, Niki egyszer a Várkert bazárban zajlott beszélgetésben te említetted azt, hogy miért fontos például a 10 éves korosztályban a hasonulás, míg a 30-as évek elejére már sokkal inkább az egyéni és az önkifejezés, mint olyan kerül előtérbe. És hát természetesen nem kerülhetjük el a témának az anyagi vonatkozását sem, tehát hogy melyik korosztályok, melyik vásárlási kategóriát célozhatják meg.
Ugye a kamaszkor az arról szól, hogy leválunk az eredeti családunkról, amennyire lehet, engedik, akarjuk, tudjuk, valamelyest eltávolodunk tőle, szembehelyezkedünk akár az erkölcsi, politikai, akármilyen nézeteikkel, és próbálgatjuk magunkat, és a korosztályunkkal kezdünk szorosabban együtt lenni, és az összetart, tehát az a törzsi jelmez, ugyanabban a csapatban játszunk, hát nézzük meg a sportolóknak egyforma a meze. Ezeknek a fiatal srácoknak vagy lányoknak egyforma a hajuk, egyforma helyekről öltöznek, és tényleg, mint hogyha klónoznák egymást. Ez a nagyon fontos életszakasz. Később, amikor az individualizáció ugye jobban beindul, akkor sokkal fontosabb az, hogy én hogy vagyok, és inkább, hogy megkülönböztessem magam. Az ember egész életében vacilál az izolálódás és a beolvadás között. Ez egy folyamatos kinek nagyobb amplitúdóval, kinek kisebb amplitúdóval, de folyton tartozni akarunk valahova, és folyton megkülönböztetni akarjuk magunkat, igaz?
Igen, ez így működik közösségi szinten is, meg egyéni szinten is, igen.
És ez mennyire, csak most Niki egy kérdés, hogy ez mennyire van, hogy ez biztosan, ez az azonosulás van ebbe a tínédzserkor, mert én, ha magamra visszagondolok, nekem ez a rész kimaradt, és nagyon érdekes mód, ez a valahova tartozás, ez tőlem mindig nagyon, engem inkább taszított, ez a nagyon egyforma, uniformizált kapcsolódás, ez valahogy bennem nem volt meg.
Hát ettől csodálatos minden, nem, hogy nem vagyunk egyformák, és bár a többségben ez az előbbi tendencia zajlik, azért nagyon jó, hogy nem kis klónok vagyunk mégsem.
Igen, azt hiszem, hogy ezúttal is szépen sikerül illusztrálnunk azt, hogy csak a ruhákon keresztül mennyi témába lehet mélyebben, alaposabban belelátni. Az utóbbi években jelentek meg például múzeumokban is olyan önálló tematikus kiállítások, amiknek a középpontjában volt a ruha, vagy egy tervezőnek a munkássága, amíg korábban azért az volt a gyakorlat, hogy persze, hogy láttunk bármilyen tárlaton akár ruhákat is, de az valamilyen témának a mentén mellékesen illusztrációként jelent meg, pedig ruhákon keresztül komoly történeti korszakokat, társadalmi folyamatokat, egyéni életutokat, komoly pszichológiai történéseket lehet nagyon jól illusztrálni, és szerintem ebben a beszélgetésben nekünk ezt is sikerült most egy kicsit kibontani. Zárszóként mit mondanátok még, esetleg mi az, amit szívesen kapcsolnátok még ehhez a témához?
Hát én csak annak örülnék, hogyha a divat úgy visszakerülne arra megérdemelt helyére, hogy ne egy ilyen lenézett és degradált, vagy egy ilyen kis bulvár újságokban megjelenő mellékes történet legyen, mert ez azért attól sokkal mélyebb, ahogy beszéltük, nagyon sok irányba el lehet menni, és nagyon fontos része az életünknek, úgyhogy ezt szerintem én szeretném, hogyha úgy kezelnék, hogy azon a megérdemelt helyén, ami megilleti.
Én pedig azt üzenném azoknak a hölgyeknek és uraknak, akik úgy érzik, hogy túl nagy nyomás van, mert valóban, hál' Istennek, nagyon sok helyről azt hallatszik, hogy öltöz bátran, és akkor önkifejezel, meg önbizalmad lesz, és ez ettől függ, hogy azért ez ne nyomasszon senkit. Nagyon sokan vannak praktikus öltözködők, és az is nagyon rendben van. És a jó hír, hogy szerintem mindenkinek az életében előbb-utóbb valamikor el fog érkezni az a korszak, amikor fontossá válik a megjelenése, és hogyha nem abban a pillanatban, amikor betalál egy ilyen cikk, vagy egy ilyen impulzus, akkor ne érezze magát rosszul, mert lehet, hogy ő már túl van ezen és kipipálta, vagy pedig még előtte áll ez. Nem kell mindent azonnal megcsinálni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
Örömmel jöttem.
Köszönjük.
Divatantropológia. Divattervezők és szakértők szemével a világ.